A telefonon a túlsó végén pedig Dajko Ferenc Dániel, a növekedés.hu munkatársa. Szervusz, jó reggelt, üdvözöllek! Hát beszélgettünk egy kicsit.
Jó reggelt, és üdvözlöm a hallgatókat.
Az orosz-ukrán háborúról, hát Mission Impossible az, hogy mi fog történni. Legalábbis azt nem mi fogjuk most itt eldönteni, hiszen az egy lehetetlen küldetés lenne. De nézzünk rá a friss hírekre. Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, és ezt mondtuk a hírekben is, hogy amennyiben Ukrajna atomfegyverekre tesz szert, úgy végleg elpusztítja az országot. Most ugye ezzel kapcsolatban az emberben azért az a kérdés felmerül, hogy igen, hogyha atomfegyverre tesz szert, akkor gyakorlatilag atomhatalommá válna, de igazából ugye ezzel a fegyvertípussal hát mindenki igazából fenyegetőzik, hála Istennek persze. Azért a legkeményebb hidegháborús helyzetben sem volt olyan elvetemült vezető, aki ezzel úgy tényleg azon kívül, hogy emberkedtek egymással, de senki nem akart gombot nyomni. Ez azt gondolom, azt gondolnám, és akkor azt kérdezem is, hogy ez elsősorban akkor inkább egy ilyen kommunikációs, a pszichológiai hadviselés része.
Igen, én úgy gondolom, hogy azért itt megint nagyobb a füstje, mint a lángja, mint amikor rendszerint az atomfegyverrel fenyegetőzik be, hiszen láttuk, hogy még olyan országok se nyomták meg eddig a piros gombot, mint Irán vagy Észak-Korea, sőt ők is, még ha fenyegetőznek is vele, amikor úgy oda kerül a sor, mégis nagyon óvatosan és csínyán bánnak ezekkel a kijelentésekkel. Na most Ukrajna esetében itt talán minden oda vezethető vissza, hogy mikor a Szovjetunió felbomlott, egy rövid ideig Ukrajna rendelkezett atomfegyverekkel, és egy nemzetközi egyezmény, amit egyébként pont Budapesten köttetett meg, egy nemzetközi egyezmény keretében leszereltették Ukrajnával ezeket a fegyvereket, és el is szállították Ukrajnából. Oroszország egyébként akkor garantálta is Ukrajnának a területi szuverenitását, területi sértetlenségét azért cserébe, hogy Ukrajna lemond önként az atomfegyvereiről. Talán Ukrajna most ennek ehhez kötődően erre felhúzva vette elő ezt a témát. Én úgy gondolom, hogy ez kicsit talán belpolitikai töltetű is lehet Ukrajnában, hiszen biztos vagyok benne, hogy ez felmerül az ukrán belpolitikában, hogy na de minek adtuk oda akkor az atomfegyvereinket, mert ha most azok lennének, akkor egészen más helyzetben lennénk. Egyébként ez bizonyos, biztos, hogy más helyzetben lenne, hogyha egy atomhatalom maradt volna, de nem így történt. Viszont attól függetlenül, hogy valaha birtokolt atomfegyvert, ez nem jelenti azt, hogy ő egyik napról a másikra előállítana ilyet, vagy elő tudna állítani ilyet. Nyilván mondani sok mindent lehet, de azért látjuk, hogy ezzel elég sokáig kínlódnak olyan országok, akik tényleg aktívan szeretnének ilyen fegyvert szerezni. Most itt megint csak Iránra utalnék, például vissza vagy Észak-Koreára. Hát nekik se úgy ment, hogy egyik nap felkeltek, és akkor lesz atomfegyverünk, és másnap reggelre lett atomfegyverük. Tehát az Ukrajnánál se így történne, még akkor se, hogyha valaha egyszer volt is atomfegyvere. Főleg azért nem, mert az igazából a szovjet atomfegyverek voltak, egyáltalán nem biztos, hogy ez a know-how az megmaradt azóta az országban, sőt, szinte biztos, hogy nem. Ha pedig még lenne is atomfegyverük, akkor se gondolnám, hogy ennek lenne realitás, hogy bevetik, de egyébként nukleáris fegyvert egészen biztosan nem fogadni egyik nyugati ország se Ukrajnának, tehát ennek szerintem így nincs valódi jelentőség ennek a kijelentésnek.
De rakétákat azért adogatnak egymásnak, egyrészt ugye amerikai rakéták az ukránoknak, másrészt meg az orosz hiperszonikus rakéták. Most ezek mennyire, hogy mondjam, fordíthatják, változtathatják, vagy meg a háború menetét, közeleg a tél, gondolom, hogy inkább akkor egy kicsit ilyenkor lassulnak a hadszintéren, de ezt is inkább csak kérdezem, mert nem vagyok katonai szakértő.
Talán ezek a szuperfegyverek, ezek már a második világháború óta ilyen közkedveltek, hogy majd jön egy szuperfegyver, ami eldönti a háborút, de általában ezek a szuperfegyverek végül nem döntik el a háborút, és itt Ukrajnában is az látszódik, hogy előkerül az oroszok részéről is időről időre egy ilyen mindent megváltoztató csodafegyver, mint hogy az ukránoknál is időnként előkerül egy ilyen nyugati új fegyvertípus, amit megkapnak, és ez lesz majd itt a game changer, de eddig egyszer se volt az, és feltehetőleg ezután se lesz. Szépen lassan valójában mindig a frontokon továbbra is elég hagyományos módon dőlt el, hogy éppen kinek áll a zászló az ukrajnai hadszíntéren. Oroszországnak most, Oroszország most túlerőben van a legtöbb frontvonalon, szépen lassan kilométerről kilométerre elég konvencionálisan halad előre szárazföldi hadművelettel, amit persze megtámogatnak különböző rakétacsapásokkal, de láthatóan nem az segíti, tehát nem amiatt teljesít mostanában jobban az orosz hadsereg, hogy bevetették az oresnyiket, és igazából az ukrán hadsereg is hiába kap ilyen fegyvereket, lövi vele az orosz hátországot, annyit nem kap, hogy azzal mondjuk elpusztítsa az orosz hadipart, illetve egyáltalán nem biztos, hogy az orosz lakosságból egy-egy ilyen rakétatámadás az váltja ki, hogy hú, akkor fejezzük be az ukrajnai hadműveletet, mert ez már ránk is veszélyt jelent. Lehet, hogy egy kontraproduktív, és épp azt váltja ki, hogy sokan azt mondják, hogy hát lehet mégiscsak volt alapja annak, hogy megtámadtuk Ukrajnát, hiszen lám, minket is támadnak most már nyugati fegyverekkel. Lehet, hogy mégiscsak igaz, hogy akkor ez így lett volna akkor is, ha nem támadjuk meg őket. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mit érünk el vele. Az biztos, hogy a háborút fűti az, hogy fegyvereket állítanak elő a fegyvergyárak, fegyvereket szállít a nyugat, illetve biztos, hogy Oroszországban is fűti a hadigazdaság egy kicsit a háborút. Ez ilyenkor mindig így szokott lenni.
Igen, az emberben ugye csak felmerül a kérdés, hogy bárkinek érdekében áll-e ezt most gyorsan befejezni, mert a hadipar köszönő szépen jól van, és mielőtt még mindenki azt gondolná, hogy csak az Egyesült Államokat lehet ezzel noszogatni, hát nem, mert mondjuk Európában a skandináv országok jeleskednek a fegyvergyártásban, tehát hogy igazából lehet, hogy mindenki örül egy kicsit annak, hogy eldurranthat néhány fegyvert, mert azt majd utóbb pótolni kell.
Igen, biztos, hogy benne, hogy a hadipari vállalatok azok örülnek, ez egyébként látszik is többnyire a részvényárfolyamokon is, illetve hát a fejlesztések is felgyorsultak, tehát rég nem látunk ilyen nagy mozgást a új fegyverrendszerek terén, illetve a fegyverfejlesztések terén sem, meg hát elképesztő forgalmat bonyolítanak, és az európai országok olyan fegyverkezésbe kezdtek, amit azért régen nem láthattunk, hát gyakorlatilag a hidegháború óta nem láthattunk. Ez biztos, hogy ez a fegyvergyártóknak jó. Persze a gazdaság más szereplői szerintem már kevésbé örülnek ennek.
De innen folytatjuk Dajkó Ferenc Dániellel, a növekedés.hu munkatársával a következő blogban. Egy kicsit beszélgetünk majd a NATO-ról, illetve a hazai haderőiparról. Most azonban zenélünk, közlekedünk, 10 órakor friss hírekkel jövünk.